Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazin műsorunkat hallgatják. Különleges helyszínen vagyunk, habár szokott ez a helyszín még különlegesebb is lenni. Györgyi Jánosnál, sokak által csak Georgie-ként ismert úriembernél, pontosabban az ő irodájában üldögélünk, és azért mondtam az előbb, hogy ez szokott nagyon különleges hely is lenni, mert vannak pillanatok, amikor idejövök, és vágni lehet a pipafüstöt. Én egyébként nem dohányzom, de ezt a fajta dohányillatot, ezt nagyon szeretem. Köszöntelek szeretettel, Georgie, itt a saját birodalmadban. És arra gondoltunk, hogy ebben a műsorban az ő meglehetősen érdekes életútját, meg a tevékenységét, már-már a művészetbe hajló tevékenységét próbáljuk meg egy néhány perc keretében bemutatni. Most egy hatalmas, megtermett, szakállas ember ül előttem, de az ilyen nagy darab emberek is voltak gyermekek. Hol kezdődött az életed, és kicsit vezess be bennünket abba a légkörbe, ahol te megszülettél, gyermek voltál és fölcseperedtél.
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözöllek, köszönöm szépen a lehetőséget egyáltalán erre a beszélgetésre. Hát rendhagyó gyermekkorom volt egyébként, mint a 70-es években született gyermekek gyermekkora. A szocialista rendszerben nőttünk fel, tehát teljesen más ideológia szerint voltunk úttörők, illetve kisdobosok úttörők. Aztán a kisztagság az már nem annyira valósult meg, hiszen amikor én a középiskolámat végeztem, 89-ben akkor volt a rendszerváltás Magyarországon, ami már 86-tól, ugye, akik benne éltünk, tudjuk, hogy érezhető volt, és a kisztagságot már maga a KISZ tanár sem erőltette számunkra annyira erősen. Igen, hát ez egy érdekes időszak volt. Középiskola elvégzésekor, ugye beszélgettünk már itt többször az irodában, hogy a Laci említette, hogy említetted. Motorozás gyermekkortól kísérte végig az életemet. 6 évesen kaptam az első motoromat, és attól kezdve ez a folyamatos életformájává válik az embernek, hogyha van benne egy kis szenvedély.
Ne haragudj, mi volt az első motorod?
Egy Romet. Rometen volt. Fantasztikus motor volt. És a szocialista világban, akik éltek, biztos emlékeznek, hogy mindenki szeretett volna kitörni. Tehát láttuk a nyugatot, láttuk azt, hogy ott mennyivel jobban élnek az emberek, és szerettünk volna kitörni ebből a világból, és a motor egyébként, ami a lázadás, a szabad élet szimbólum, az pont egy ilyen lehetőség. És ahogy lenézem a motoros szubkultúrában élő embereket, nagyon sok ez a 45-50 közti korú srác, akik gyökerei biztos innét fakadnak egyébként 100%. Hát itt kezdődött a motorok iránti szeretet, és hogy a középiskolát elvégeztem, el is döntöttem, hogy én motoros rendőr szeretnék lenni, mert ez egy fantasztikus lehetőség lett volna arra, hogy ne a KGST piacon vásárolható motorokkal motorozzunk, hanem már egy japán motorra is rá lehessen ülni. És amikor volt a sorozás, ugye mindenki, aki hasonló korú részt vett a sorozáson, ott ajánlották, hogy ha én motoros rendőr kívánnék lenni, akkor a belügyminisztérium berkein belül szereljek fel határőrnek, mert onnét egyenesen lehet menni a rendőrséghez, és a rendőrségen ki lehet harcolni, hogy valaki motoros rendőr lehessen, és így lettem határőr. Besoroztak minket Siklósra, ami az érdekes és egyik kuriózum ebben a világban, illetve nem kuriózum, hanem egy velejárója volt, hogy bevonultunk 3000-en, és megkérdezték, hogy ki látott már lovat. És akkor jelentkeztem, hogy én már láttam. Jó, akkor magam egy kiskunhalasra lovásznak, és így kerültem, én ugye dunántúli vagyok, Szekszárd, Sárszentlőrinc faluból származom, és így kerültem ide kiskunhalasra, amiben az az érdekes, hogy egy dunántúlon élő ember, aminek a szerkezete, diaszpora teljesen máshogy épül fel, mint itt az Alföldön. Elképzelni se tudja egy dunántúli ember, amíg nem lépi át a Dunát, a Duna-Tisza közében nem érkezik meg, hogy itt hogy élnek az emberek. A mi gyermekkorunkban a Duna-Tisza közéről csak a Rózsa Sándor filmek adtak betekintést, esetleg láttuk a Szegedi Dómteret a tévében, de elképzelésem nem volt róla, és valóban más is itt a települések szerkezete, amíg ahonnét én jöttem, ott sűrű falvak vannak, és tanyavilág nem létezik. Addig átjöttünk ide a Zalföldre, és itt ritkán vannak kisebb városok, és hatalmas tanya világ, és teljesen máshogy élnek az emberek, és más az emberek lelke. Egyébként nagyon szép, tiszta lelkű emberek élnek itt Kiskunhalason és ebben az alföldi régióban. Nem azt jelenti, hogy a Dunántúliban nem. Így kerültem a határőrséghez, és miután leszereltem a határőrségtől, kívántam volna ugye motoros rendőrré válni Budapesten, de ez 91-ben amiatt hiúsult meg, mert az akkori rendőri fizetések nem fedezték egy budapesti albérlet és a megélhetés költségét, tehát irrelevánssá vált az, hogy én meg tudjam valósítani az álmaimat, és maradtam itt hivatásos határőrnek Kiskunhalason.
Mennyi időt töltöttél el ebbe a szolgálatba?
6 évet voltam összesen, illetve 5+1-et, már a sorkatonai éveket is hozzászámoljuk. Én voltam az első 1 éves bevonuló, emiatt azért mi kaptunk is úgy rendesen, és így utólag visszaemlékezve fantasztikus évek voltak. Tehát én gondolom, hogy hiányzik is a mai fiatalságnak nagyon, hiszen nyugodtan bevallhatjuk, hogy a fiút, a gyermeket a katonaság tette férfivé, emelte férfivé, tanulta meg tisztelni a szüleit, tanulta meg tisztelni a szerelmét, tanulta meg tisztelni magát, a szabadságot és az életet, mert amikor minden természet és minden jár, úgy gondolja az ember, kerül először egy olyan környezetbe, ahol szabályoknak kell megfelelni, és nem úgy van, ahogy akarja, ez megváltoztatja a jellemét.
Tegyük hozzá, hogy a hazánkat is ott tanultok meg tisztelni, bármi is volt az a rendszer, meg bármiről is szólt az ideológia, és hát nálad meg azért elég erőteljes a magyarság tudat, majd erről is egy pár szót beszélünk a következő percekben. Kedves hallgatók, ne menjenek a készülékektől túl távol, mert mi itt vagyunk, és néhány percen után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Györgyi Jánossal, Gyorgyival beszélgetünk, a Konok-Konok motoros klub vezetőjével, vagy tiszteletbeli elnökével. Hát gondolom tisztelnek mindenképpen, még hosszú ideig. Van az életednek egy különleges területe, ami keveseknek adatik meg, mégpedig a képzőművészet. Ez a fajta irányultságod, ez szülői házból ered, autodidakta módon, vagy tanultad, hogyan alakult ez a te életedbe?
Tehetség az a teher, amivel születik az ember, és ez most teljesen mindegy, hogy zene, művészet, irodalom.
Bocsáss meg, le lehet dobni ezt a terhet, vagy vinni kell?
Még ez nem merült fel kérdésként mennem. Hát abban születni kell, és utána alapvetően ez csak arra elég egy tehetség, hogy elindítson valamerre. Tehát, hogyha a tehetséget nem fejleszted, nem tanulsz, akkor megmarasz tehetséges embernek, de igazából nem tudsz érvényesülni. Habár volt egy, vagy van egy olyan mondás, talán Bötius Anniciustól, hogy az igazi tehetség mindig kiforja magát. Gyerekkorom óta rajzoltam, nagyon sok kiállításom volt már gyermekkoromban is, és a középiskolában a Szekszárdi 505-ösben egy kiállításom után megkeresett Király László, kollégiumi tanár volt, képzőművész. Hogyha volna kedvem foglalkozni, ő látja bennem azt a tehetséget, hogy szívesen felkarolna, tanítana, foglalkozna velem. Hát mondtam, hogy hát húztam a számot, hát nem, érdekel is, nem is érdekel, tehát 14 éves, 15 éves fiú voltam, a hormonok abban az állapotban voltak, hogy igazából minden érdekel, csak a rajzolás, nem? És mivel ezt látta rajtam a Laci, ezért azt mondta, hogy a könyvtárba ki tudom kölcsönözni a Balcsai Jenő művészeti anatómiáját. Ez egy főiskolai tankönyv egyébként, fantasztikus, az ember anatómiáját összefogó művészemmel ábrázoló könyv. Rajzoljam le, ami nekem tetszik belőle, és ha lerajzoltam, vigyem el hozzá, és utána kezdünk beszélgetni. Hát egy fél évig felé se néztem ennek a dolognak, és utána azért úgy körvonalazódott a vágy bennem. Akkor a könyvtárba nem lehetett kikölcsönözni, mert ez egy nagyértékű könyv volt, csak a ottani olvasóteremben lehetett használni, és én bevetettem magam a könyvtárba, és annyira fantasztikus a művészeti anatómia, de bárkinek, ha van egy kis vonzalma, tehetsége bármi iránt, és élvezi, amit csinál, akkor elfelejtkezik az időről, megszűnik a világ, megszűnik minden, és így jártam én is a Balcsaival, hát egy 2 hónap alatt az egész könyvet lerajzoltam, fantasztikus volt, mentem a Lacihoz, mutattam neki, és akkor kezdett foglalkozni velem, hát illetve több gyermekkel egyébként, akiket ő felkarolt, és kezdtünk szobrászkodni, kezdtünk rajzolni, kezdtünk festeni. Az ő hitvallása az volt, hogy egy képzőművész igazából mindenhez kell értsen, amiatt, mert vannak olyan témák, amiket szoborban lehet megvalósítani, vannak, amikhez színek kellenek, amit festeni kell, és vannak, amiket rajzolni kell a formák miatt, és akkor avval tudod kifejezni igazából ezt a gondolatot. Nagyon tiszteltem, tisztelem most is. Lacit, fantasztikus ember volt, két kézzel rajzolt, tehát csodálatos nézni egy embert, amikor jobb bal kézben van egy ceruza, és előtte áll egy hatalmas dipának, és rajzolja a porcét, és rajzolja az aktot. Igen, ez is egy érdekes volt, az aktrajzolás, ugye, 15-6 éves fiúnak is mondta, hogy de hát János, tehát erre úgy kell nézni, mint egy krumplizsákra. Vannak rajta domború és homorú részek, és neked csak azt kell lerajzolni.
Na, itt kapcsolódik össze a hormonok működése, meg a művészet, és akkor egymásra találtatok.
Igen, igen, és az alkotói kedv természetesen. És itt kezdődött a képzőművészet. Én egyébként szakmunkás képzőt végeztem, karosszéria lakatos a becsületes szakmám, amire nagyon büszke vagyok, nagyon szerettem. Szakma kiváló tanuló verseny megyei első helyezett országos 9. helyezést értem el az iskolában, és ami miatt nem a képzőművészeti pályára kerültem gyermekként, az a családom tragédiája volt, mint nagyon sok gyermeknek, ugye az én szüleim is elváltak, betegség, kórház, én állami gondozásba kerültem, és a pályaválasztás emiatt úszott el, és nem a képzőművészet irányában, hát illetve nem úszott el, mert nagyon is szuper ez, hogy így alakult az élet, hisz mindennek oka van. Úgy gondolom, és ennek is oka volt, és büszke vagyok arra, hogy kétkezi munkássá válhattam, és nagyon szerettem, és mai napig is szeretem.
És akkor sokak számára, meg mostani generáció számára egy élő példa, hogy nagyon nehéz helyzetből is föl lehet, mondjuk ha küzdelmesen is, de jutni egészen magasra.
Ez csak az alázaton múlik, én úgy gondolom. Tehát visszatérve az előző blogban a katonaságra, tehát az alázat az rendkívül fontos az élethez, a szakmához, az emberekhez, a barátokhoz, mindenkivel szemben, akivel az ember találkozik, vagy amivel találkozik, a tiszteletet meg kell adni, és az meghálálja magát.
Még a művészethez visszatérve, Georgi, mi az, ami igazán érdekel? Tehát amikor a magad gyönyörűségére és nem megrendelésre vagy kérésre alkotsz, akkor mi az, ami igazán érdekel, ami nagyon-nagyon meg tud ragadni?
Az első között voltam talán, akik fiatalon elkezdtük az elbrás technikával történő festést. Ez egy abban az időben egy forradalmi dolog volt, amikor az ecsetet lecseréli az ember egy légecsetre. Ez egy ilyen nagyon pici méretű festőpisztoly, mint amivel autófényezők dolgoznak, esetleg ott láthatták az emberek. Olyan kis dűznie, kis hegye van, hogy 0-2-es vonalat lehet vele húzni, és fantasztikusan lehet a színekkel dolgozni az elbrással. Amiatt, mert a megszáradt rétegek nem keverednek egymáson, egymással lehet ködölni, sejmes, tökéletes színátmeneteket lehet vele létrehozni, és ez a 90-es évek elején, tehát 89-ben, 90-ben ez egy teljesen új forradalmi dolog volt, és kezdtem el festeni. Ennek kapcsán kerültem a járművek közelébe, nagyon sok autóra, motorra, rengeteg kamionra készítettem festményeket, festettem őket körbe, miután ugye ez elkezdődött, illetve házakba, lakásokba, reklámokat és egyéb minőségibb arculati megjelenést, így a reklámszakmán belül is, amit elbrással meg lehet, vagy el lehetett készíteni. Hát 2008-ig élt egyébként igazából reneszánszát ez az elbrás festés, 2008-ban ugye a válság kapcsán háttérbe szorult az elbrás, és inkább arra termelésre kellett a reklámba is koncentrálnunk, ami a széria munkából a megélhetésünket teremti meg, és nem annyira volt igény a művészi megjelenésre.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk. Reméljük, hogy az is lesz olyan jó, mint az a beszélgetés, és utána folytatjuk majd Georgival a megkezdett interjút.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk ismét mindenkit. Az interjú elején már említettem, hogy Georgi János irodájába üldögélünk, és itt az élet hangjai beszűrődnek az irodádba. Mi vesz bennünket körül? Kicsit beszélj erről a vállalkozásról, ami most már úgy tudom, hogy teljes egészében a te vállalkozásod, te vezeted, többek asztalára kenyeret ad ez a vállalkozás. Vezess ebbe a történetbe be bennünket.
Hát Isten, igazából 96 óta foglalkozom reklámmal. 96-ban a Szivárvány reklámműhelyben kezdtem ezt a reklámszakmát. Nagyon hálás vagyok a tulajdonosoknak, nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak. Fantasztikus időszak volt, hogy megismerhettem ezt a szakmát. Visszatérve az alázatra, és visszatérve arra, hogy milyen célok lehetnek, hogyha kellő tisztelettel áll hozzá, Én amikor Kiskunhalasra kerültem, egy nylon szatyorral, három alsónadrágával, két pár zoknival kerültem ide, egy albéletbe is lettem határőrs. Ez megtanított arra, hogy igenis nem szabad föladni, küzdeni kell mindenért, fel kell állni, nem szabad megsértődni. Van egy nagyon aranyos mondás, amit nagyon szeretek. A kisbaba, vagy a gyermek, aki járni tanul, ha százszor esik el, százszor is föláll, és nem hagyja föl, és meg fog tanulni járni, és hogyha mi elesünk az életbe, nekünk is föl kell állni, és nem szabad föladni, és meg kell tanulnunk járni. Ez rendkívül fontos, hogy ne adjuk föl. Akik nem adják föl, szerintem ők azok, akik jutnak tovább. 96-ban kezdtem a reklámot, fantasztikus időszak volt. 99-ben lettem vállalkozó, egy közös vállalkozásban, a Viking Reklám Stúdióban, ami szintén egy fantasztikus időszak volt, és igazából 2004-től vagyok egyedül. 2004 óta építem a saját vállalkozásomat. Azt tapasztaltam az életben, hogy valós az, valamennyire valós az a közmondás, hogy közös lónak túlós a háta. És alapvetően nem rossz emlékekkel említve ezt a közmondást. A körülöttem lévő vállalkozás, akik közös vállalkozások voltak, 99%-a szétbomlott. Amiatt, mert az embereknek más a személyisége, és máshogy gondolják a céget építeni. Nagyon kevesek maradtak együtt, tehát így az elmúlt 15-20 évben talán 2-3 olyan vállalkozást tudok mondjuk a 30-ból, aki fölbomlott közös vállalkozást, aki együtt tudott maradni. Ami persze természetesen nem gond, hanem egy nagyon szuper dolog akkor, hogy előre viszi az ember életét. 2004-től kezdtem a egyedül létet, 2008-ig az előző blogban már elhangzott, fantasztikusan jól ment a cég, a vállalkozás. 2008-ban jött a válság, ez mindannyiunkat érintett, aki akkor vállalkozó, de aki nem vállalkozó az is, vagy illetve akik bérből fizetésből éltek, őket is érintette ugyanúgy a válság. Olyan szerencsés helyzetbe kerültem viszont 2008-ban, hogy egy beadott pályázaton 2009-ben nyertes lett, és egy komplex technológiai fejlesztés kapcsán a cégen pont a válság közepén fejlődött a csúcsra, és olyan képességekkel, gépekkel tudtuk a piacot kiszolgálni, ami a lehetőségekkel itt a 60 kilométeres környezetben senki. Tehát nekünk volt Kiskunhalason először oldószeres nyomtatónk, ehhez a lamináló és a plotteres résszel, CNC-s habvágóval is próbálkoztunk, akkor ez még nem volt egy kiforrott technológia, amivel a habbetűket vágjuk, s került hozzánk egy lézergravírozó, amivel külön kis boltot tudtunk nyitni. A gravírozás egyébként régóta megy már Halason, abban mi nem mi vagyunk az úttörők, az úttörői a nyomtatás technikának voltunk ebben a régióban. Ez volt, ami kiemelt minket esetleg a többiek közül, illetve azok a piaci szegmensek, ami a technológiai fejlesztés kapcsán előtérbe tudtak kerülni. Ezek voltak, amik meglendítették a cégünket, sikerült egy jelentős projekt részévé válni. A tengeren túli piacra dolgozunk, most már 10 éve, 9 ez a tizedik évét tapossuk lassan, ahol az ár is nagyon alacsony, de hatalmas a mennyiség, és ebből adódóan nagyon kellemes megélhetést tudtunk teremteni a cégnek. Folyamatosan fejlődünk azóta is, folyamatosan beruházunk, nagyon figyelünk arra, hogy meg tudjuk tartani ezt a piaci szegmest.
Ne felejtsük el, hogy mindamellett meg egy csomó autós meg szokott itt jelenni nálad, többek között én is, akik valamiféle hóbortnak próbálnak téged megnyerni. Ezeket a tevékenységeket, ezeket saját ötlet alapján végzitek, vagy jön a kuncsaft, és akkor mondja, hogy mit akar, vagy melyik a gyakori?
Hát, nagyon régi cég vagyunk már szerencsére. Alapvetően majdnem mindenben úttörők voltunk egy picit. Tehát az engedélyes autóüveg fóliázással mi voltunk még az előző közös vállalkozásban, a Viking Reklám Stúdióban, Kiskunhalason az elsők, akik kezdtünk foglalkozni. Körülöttünk persze csinálták, meg most is csinálják mások is, de mi voltunk az elsők. A karosszéria fóliázás az alapvetően még abból az időben kezdődött, amikor a Mitsubishit, a terepjárókat teherautóként meg lehetett venni. A vadászok vásárolták, és a vadászoknak átlátszó fóliával borítottuk ezeket az autókat, hogy ne karistolódjon össze. Hát alapvetően egyik hozza a másikat. A karosszéria fóliázás közben fölfejlődött, voltak időszakok, ilyen divat időszakok, amikor a fehér mánia volt, és minden autót fehérre kellett fóliázni. fóliázni. Akkor volt az az időszak, amikor a sárga taxi kötelezővé vált Budapesten, akkor mindenki sárga taxit fóliázott, és ez volt az a piaci meghatározó erő, aminek kapcsán a fóliagyártók is elkezdték fejleszteni a fóliáikat, mert igény lett arra, hogy egy olyan fóliával rukkoljanak ki a piacon, ami nyújtható a karosszériára, az ívelt felületekre fölrakható, és nem jön fel. Vannak azért a fóliázásnak korlátai, de alapvetően nagyon jó minőségben tudunk meg karosszériát fóliázni.
Kedves hallgatók, ez is egy érdekes téma, de kell egy kis szünetet tartani, mi is addig veszünk egy mély lélegzetet, és pár perc után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Georgi irodájában beszélgetünk. Még egy pár percig az autó fóliázásnál maradunk, ez egy jó téma, úgy látszik. Meg szerintem ebben a művészi hajlamot is azért valamiképpen ki lehet élni. Gondolom, hogy bele lehet vinni valahol az egyéniséget is.
Igen, ez egy fantasztikus dolog, nehéz elmondani és nem megmutatni. Hát amikor egy sík egyenes lapot, egy egyenes fóliát rá lehet úgy alakítani egy domború, homorú felületre, hogy az tökéletesen fölveszi annak a formáját úgy, hogy buborék, pöttymentes, és oda teremtette volna Isten ezt a fóliát arra a felületre. Fantasztikus dolog, tehát jelentős kézügyességre van szükség hozzá, hogy ezt valaki el tudja végezni, tanulni kell sokáig, addig nagyon sok selejtet gyárt az ember, amíg nem érez rá arra a technikára, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, de ez alkotó munka, tehát ez nem termelő munka igazából. Ez a reklám szakma alkotó munka sokszínűsége miatt, tehát amikor arculatot kell tervezni egy cégnek, nem csak a külső reklámtábláról beszélünk, hanem esetleg egy logóról, egy emblémáról, egy színvilágról, egy formavilágról, ami a névjegykártyától a levélpapíron keresztül a cég külső-belső arculatának a megteremtése és ennek a kivitelezése. Én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus alkotó munka. A másik alkotó munka a megtervezett dolgokat létrehozni, megvalósítani. Szerencsés vagyunk, idén ismét tudtunk fejleszteni, ismét van egy nagyon szuper nyertes pályázatunk, ami kapcsán sikerült egy olyan CNC habvágógépet vásárolnunk, amivel ezeket a habbetűket tudjuk készíteni fantasztikus minőségben. Egyre nagyobb az igény rá. Fejlesztettünk egy új technológiával, világító betűket készítünk ledes megvilágítással, ahol lézerrel vágott a betű előlapja egy F-profilos rögzítéssel, egy tartós fémszerkezetre szerepel a betűt, és ez most a reklám jelene alapvetően. Fejlesztettük még a cégünket egy lencsematrica készítő géppel. Ezek azok a kis púpos matricák, amit autókra ráragasztva láthatnak az emberek a cégnek a megjelenítésével. Fantasztikus dolog, hogyha a embernek van egy cégek és kis ajándékot tud adni. Mindenkiről a kis ajándéknak, és mindenkiről annak a kis matricának, aminek, hogyha fantasztikus a minősége, szívesen föl is ragasztja az autójára. A pályázaton nyertünk még egy hatalmas lézert, ennek a beszállítása van folyamatban. Eddig is volt lézerünk, amivel gravíroztunk, vágtunk plexit műanyagot, fát, 60x40 cm-es méretben ez az új lézerünk, ez 90x160 cm-es lesz, tehát egy hatalmas gépről beszélünk, egy könnyű szerkezetes kis épületrésszel bővíteni is kell a céget ahhoz, hogy megteremtsük a helyét ennek a hatalmas masinának, ami megint egy új piacot nyit, egy új piaci szegmens tudunk majd kiszolgálni vele. Isten igazából annyira komoly ez a technológiai fejlesztés, hogy még magam sem tudok róla beszámolni, hogy mire leszünk majd képesek, de mindenképpen a reklámmal kapcsolatban ezek hatalmas előrelépések és hatalmas munkahelyteremtő és a piacot kiszolgáló fejlesztések.
Itt téged hallgatva úgy megfordult a fejembe, hogy el fog ez a vállalkozás egyszer odáig jutni, hogy de már lehet, hogy most is ott tart, hogy érdemes lesz kihozni diákokat megnézni, vagy egy kis ihletet merítsenek a jövőjükre vonatkozóan, hogy nem föltétlenül csak a klasszikus életterületeken vagy hivatásterületeken lehet nagy karriert, hanem lehet azt más irányba terelni.
Szívesen látunk bárkit egyébként. Ilyen kezdeményezés már volt évekkel ezelőtt is, hogy a gyermekek vagy a fiatalok megismerhessék ezt a reklámszakmát. Szívesen látunk bárkit, és szívesen bemutatjuk egy reklámcégnek a működését a fától omegáig.
Igen, azért mondom ezt, mert mi laikusok gyakran, vagy nem gyakran, hanem az esetek szinte 100%-ában azt látjuk, amikor már készen van egy nagyszerű dekoráció, vagy reklám, vagy bármi, de hogy mi van a háttérben, mennyi munka, mennyi selejt, ahogy említetted az előbb, ezt viszont nem látjuk, de így teljes a kép.
Alapvetően, aki vállalkozásban dolgozik, az mindenki tudja, hogy a megtermelt pénzből lehet fizetést osztani, a nem megtermelt pénzből nem. Tehát ha túl sok selejtet gyártunk, és a teljes hasznot kidobjuk a kukába, és nincsen input, akkor abból nem lehet outputot generálni, tehát nagyon figyelni kell, jelentős, sem megdrágultak az alapanyagárak. Tehát nem is lehet gyengébb minőségű alapanyaggal, nem is fogunk dolgozni gyengébb minőségű alapanyaggal, mert a 2-3 év garanciaidős fóliákat ma már lesüti a megerősödött UV 1-1,5 év után, tehát egy 5-9 év garanciaidős fóliánál egy gyengébb minőséggel ma már nem szabad dolgozni. Ennek teljesen más a költsége, mint egy olcsó fóliának. Az autófóliázással kapcsolatban egy nagyon jó barátomnak a mondását szoktam idézni, hogy úri huncutság, ez a karosszéria fóliázásról beszélünk, amikor színnel borítunk be egy autót, nagyon sok telefont kapok ezzel kapcsolatban, hogy mennyibe kerül. Hát egy autó karosszéria fóliázása, hogyha színnel fóliázzuk, ez 300.000 forint körül mozog, ez az az összeg, amennyiért egy festő egyébként le is festi ezt a karosszériát. De ahhoz, hogy ezt megfelelő minőségű fóliával tudjuk elvégezni, ahhoz bizony egy autóra a fólia bekerülési költsége közel 200.000 forint, hogyha ezt jó minőségű fóliából készítjük. Emiatt sajnos az autókarosszéria fóliázás inkább a felső közép és a felső kategóriás autóknál releváns, ott tud megvalósulni, hisz ott ez a költség elfogadható, tehát egy 10-15-20 milliós, 30-40 milliós autónál egy 300.000 forintos fóliázás az nem számít költségnek, de hogyha nézzünk egy közép-alsó kategóriás autót, egy 1,5-2 milliós, 2,5-3 milliós autónál a 10%-át csak azért, hogy ideiglenesen más színe legyen, kifizetni az nem megtérülős befektetés.
Kedves hallgatók, pár perc múlva visszajövünk, és pár percig még beszélgetünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, Györgyi Jánossal, Georgival beszélgetünk. Álmokkal kezdtük, kisgyerekek mindig álmodnak, de úgy látom, hogy olykor még a nagyok is. Te se szűntél meg álmodni, ébren álmodni. Ahogy elmondtad itt a élettörténetet kapcsán, volt egy csomó álom, ami hát egy pillanatig úgy tűnt, mintha felszámolódott volna, aztán úgy látszik, hogy másként valósult meg. Rendőrmotoros akartál lenni, Konokkun lett belőled. Komet, Romet, mivel kezdted? És most van egy gyönyörű nagy Harley Davidsonod. Festőművész se lettél, viszont ennek ellenére alkotsz nagyon sok mindent, és én azt hiszem, hogy ezek az álmok, ezek valahogy így válnak valósággá te életedben, meg sokak életében. Mennyit, meg mekkorát kell álmodni ahhoz, hogy ha valami elveszik útközben, azért mégis maradjon belőle?
Van az a közmondás, hogy az álmodozás az élet megrontója, ami nem igaz. Igenis, álmodni kell, hinni kell. Vágy, hit, elvárás, ez rendkívül fontos. Vágyni kell dolgokra, álmodni kell róluk, hinni kell, hogy azok elérhetőek, és meg lehet valósítani, és meg is kell tenni. Tehát nem elég csak gondolni és vágyni rá, meg kell tenni azokat a lépéseket, fel kell emelni az embernek a segét a székből, és tenni kell érte. És akkor szerintem minden cél elérhető, a mai világ is teljesen nyitott erre, tehát nagyon fontos, hogy ne másokat nézzünk és irigyeljük a másokat, mások eredményeit, hanem legyenek saját céljaink, és merjünk tenni érte, és inkább örüljünk mások sikerének, és tanuljunk belőle, tanuljunk az ő hibáikból, az ő eredményeikből ugyanúgy, hogy ezt hogyan lehet elérni, mit kell tenni azért, hogy eljusson az ember idáig. Ezek nagyon fontos dolgok, és szeretném megköszönni ezt a riportot, hogy lehetőséget kaptam egyébként erre a kis bemutatkozásra, és mindenképpen szeretném elmondani még a riport közben, hogy ha már így összefoglaltuk ezt a kis majdnem életutat, aminek azért remélem még nincs vége. Igen, de szeretném megköszönni mindenkinek a barátságát, mindenkinek a szeretetét, a tiszteletét. Szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottam. Ez nagyon fontos. Egyik sem szándékos volt, de az ember mégis tesz néha olyat, nem tud teljesen tiszta életet élni, hogy ne bántson meg embereket, és beszéltünk róla, az alázat rendkívül fontos az ember életébe, hogy úgy álljon hozzá. Motoros klub is egy fantasztikus dolog az életünkben, a Konokkunok ugye 2012-ben alakult, és ez a fantasztikus közösség, ami célt ad az embereknek kapaszkodót, lehetőséget, maga a közösség egy lehetőséget ad az embereknek, hogy kiteljesedjen az életük, hogy megmaradjon a bizalom, megmaradjon a hit az élet iránt, és én kívánom mindenkinek, hogy részese tudjon lenni a saját közösségének, és ki tudjon építeni olyan közösséget, ahol jól érzi magától, olyan emberekkel találkozik, veszik körül, akikkel meg tudja osztani a hétköznapok vidámságát, esetleg a búját, baját, de inkább természetesen a jó dolgokat, és mindenki élje az életét vidáman és boldogan.
Amikor itt az álmokról beszélgettünk, idéztél egy gondolatot, én is hadd idézzek egyet. Valakitől azt hallottam, csak álmok nélkül könnyű az élet. Akinek álmai vannak, annak nehéz az élete, mert ezeket az álmokat olykor kergetni kell, máskor az álmok lemaradnak tőlünk. Georgi, boldog ember vagy?
Határozottan mondom, hogy igen, fantasztikusan jól élek, és nagyon szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, tisztelem a barátaimat, nagyon sok jót kapok. A rosszról fölösleges beszélni, mert mindenkinek vannak feladatai, amiket meg kell oldani. Azt mindenki oldja meg, és az soha nem gyengít, hanem inkább megerősít.
Nem szeretsz panaszkodni?
De nincs is igazából miről, mert azok a negatív dolgok, azok olyan elenyésző energiával vagy szerepe van az ember életében, akkor, hogyha nézi a pozitív oldalát az érmének, és nagyon fontos, hogy ezt nézzük, és így menjünk előre. Segítsük egymást, és így jutunk egyről kettőre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mindig tartogatsz olyas valamit, ami alapján azt kell gondolnom, hogy persze ismerlek már néhány éve, de mégis új oldaladról mutatkozol be. Kívánok nagyon sok sikert, meg jó Isten áldását a munkádra, a hobbiaidra, ami a múltban is, meg én azt hiszem, hogy a jövőben is azért összekapcsolódik azzal a gondolattal, amit itt az előbb említettél, hogy segíteni másokat. Ez a motoros klub, ez nem egy öncélú tevékenység, hanem nagyon-nagyon sok áldozatvállalással jár mások irányába. Kedves hallgatóknak nagyon jó rádióhallgatást kívánok, és gyönyörű napot, viszont hallásra.